Jó estét kívánok!
Ez a Híradó Varga Edittel
és Gulyás Istvánnal.
Kezdünk! Öt halálos áldozat, két családi tragédia, fekete napokkal indult a hét.
40 milliós hűtlenkezelés gyanúsított az MVM volt vezérhelyettese.
Indul a reálhozamok kifizetése, a volt nyugdíjpénztári tagok negyede nem kap semmit.
Gyanús halál, holtan találták a brit lehallgatási botrány egyik kirobbantóját.
Családi tragédia történt a Pest megyei Valkón. Megölte három családtagját, majd magával is végzett egy fiatalember.
A férfi több készszúrással először 23 éves barátnőjét, majd nagyanyját és anyját ölte meg.
A meggyilkolt lány szomszédja azt mondta, valószínűleg azért lett dühös a 27 éves férfi, mert barátnője külföldre akart utazni, és ezért korábban is megfenyegette a lányt.
Ebben a valkói házban élt a 27 éves férfi a nagymamájával. Két hónapja volt együtt barátnőjével, Hajnalkával, aki a hétvégén utazott volna Írországba. A lány édesapja és testvére már egy ideje kint dolgoznak. Hozzájuk ment volna ki ő is. A szomszédok szerint a fiú ezt nem akarta, és ezért elkezdett fenyegetőzni.
Hajnalkának megmondta, hogy ha ő kimegy külföldre, és itt hagyja őt, akkor ő felakasztja magát. Tehát ő nélkül nem tud élni.
A szomszédok délelőtt kiabálásra, dulakodásra lettek figyelmesek. Ők hívták a mentőket és a rendőröket. A mentők viszont már senkin sem tudtak segíteni.
Az eddigi adataink szerint az itt lakó 27 éves fiatalember több késszúrással végzett három hozzátartozójával, 23 éves barátnőjével, 45 éves édesanyjával és 67 éves nagymamájával, majd ezt a gyilkos eszközt fordította maga ellen és öngyilkosságot követett el.
A lányt a fürdőszobában, a nagymamát pedig a konyhában találták meg. A fiú édesanyja a gyilkosság alatt érhetett haza, mert őt a kertkapuban szurkálták halálra. A fiatal férfi ezután önmagával is végzett.
A rendőrség azóta is helyszínel, Valkónban kollégánk Miki Attila. Szervusz Attila, mik a legfontosabb vagy a legfrissebb hírek?
A bűncselekmény már majdnem 10 órával ezelőtt történt, és ahogy mondtad, a rendőrség még mindig helyszínel. A négy holttestből három még mindig itt van a helyszínen. A helyszínelők nagyon lassan haladnak, centiről centire mindent átvizsgálnak és lefényképeznek. A holtesteken állítólag nagyon sok a sérülés, a szúrt seb. Azt nemrég tudtuk meg a helyiektől, hogy a 27 éves gyilkos nem csak azzal fenyegetőzött, hogy öngyilkos lesz, hanem azt is mondta, hogy a lányjal is végez, és a családját is kiírtja, hogyha a lánya volt barátnője, az kiköltözik Írországba. A fiatalember ellen egyébként korábban több büntető eljárás is indult lopás, betörés miatt, és állítólag rendszeresen fogyasztott kábítószert, valamint pszichiátriai kezelés alatt is állt. A szó a stúdiói.
Miki Attila, köszönjük!
Gyógyszerrel mérgezte meg három gyerekét és önmagát is egy bajai asszony. 10 éves kislánya meghalt, a másik két gyerek és a nő kórházban van. A 11 és 8 éves fiú gyomrát kimosták, már csak megfigyelésen tartják bent őket. Az asszonyt viszont állapota miatt egyelőre nem tudták kihallgatni, így tettének okát nem ismerni. Információink szerint a nő az utóbbi időben labilis volt. Ha túléli a mérgezést, életfogytiglani börtönt is kaphat.
Az apa találta meg a családot hétfő délután. Hazatelefonált, de mivel senkivel sem tudott beszélni és rossz érzése volt, hazasietett a munkából. Feleségét és három gyerekét eszméletlen állapotban a földön fekve találta.
A felesége, 47 éves hölgy, különböző többfajta gyógyszert adott be a gyerekeknek, egy 8 éves kisfiúnak és egy 11 éves kisfiúnak is, valamint a 10 éves kislánynak is, majd ezek után ő saját maga is többfajta különböző gyógyszert vett be.
Azonnal szólt a mentőknek, de a 10 éves lányát már nem tudták megmenteni.
Zárkozottak voltak, úgyhogy úgy nem nagyon jártak ide barátok sem, meg senki sem.
A három gyerek mindegyikét örökbe fogadták, a házaspárnak saját gyereke nem volt. A szomszédok szerint az asszony gerincműtéte óta nagyon labilis idegállapotban volt.
Mondta az a Pityunak a nővére, már a férjnek a nővére, hogy az Erzsébet volt a kórházba, mondom, hogy mi történt vele, azt mondja, hogy idegileg ki van, mert két fiú nagyon rossz.
A helyiek ennél többet nem tudnak a családról, rendes, dolgos embereknek ismerték őket. Nem értik, hogyan történhetett ilyen tragédia.
Az anyát és két életben maradt gyermekét is ide a Bolyai kórházba hozták a mentők, de állapotukról az apa kérésére az orvosok nem nyilatkoznak. Úgy tudjuk viszont, hogy az asszony annyira rossz állapotban van, hogy a rendőrök még kihallgatni sem tudták. Ha túléli, várhatóan elmeorvos is megvizsgálja majd, és ha bebizonyosodik, hogy beszámítható volt az eset elkövetésekor, akár életfogytiglani börtönt is kaphat. A Híradót Bajáról Szimics Kulászló tudósította.
Az elmúlt 5 évben 10 súlyos családi gyilkosság történt Magyarországon. Több támadásnál is az okok között volt a megromlott anyagi helyzet vagy a megromlott kapcsolat. A családjukra támadók fele pszichiátriai beteg volt. Megrázó felvételek következnek.
2007. júliusában egy anya kidobta két kisgyermekét egy debreceni panelház 8. emeletéről, majd a gyerekek után ugrott. Mindhárman meghaltak. Az asszony a tragédia előtt pénzügyeken veszett össze a férjével. 2008. januárjában a Vas megyei Rátóton megölte 12 éves lányát és idős édesanyját egy asszony, majd öngyilkos lett. Tavaly március 15-én történt az elmúlt évek talán legsúlyosabb családi drámája. A Győrmoson Sopron megyei Tényön egy férfi előbb a feleségét, majd két kislányát ölte meg baltával, majd hasonló módon végzett magával is. Előbb késsel megsebezte, végül láncfűrésszel elvágta saját nyakát. Még a sokat látott nyomozókat is megrendítette a látvány. A férj hipohondriával és depresszióval küzdött, de csak orvosi tanácsot kért, pszichiátriai kezelésre nem járt. Egy éve, 2010. augusztusában egy elmeorvosi kezelés alatt álló férfi végzett a családjával a Komárom-Esztergom megyei Ácson. A 28 éves férfi megölte élettársát, nevelt fiait, majd öngyilkos lett. A családnak anyagi gondjai voltak, és az ismerősök szerint a fiatal pár kapcsolata is megromlott.
Lemondásra szólítja fel a Jobbik és az LMP a fideszes Balázs Józsefet. A Jobbik nyilvánosságra hozott egy telefonbeszélgetést, amelyen Balázs a vasárnap megválasztott gyöngyöspatai jobbikos polgármesternek azt mondja, nem kapnak uniós támogatást, mert nem működnek vele együtt. Balázs József azt nehezményezi a felvételen, hogy egy kampánykiadványban becsmérlik őt. Balázs Józsefet ma nem lehetett elérni. A Fidesz azt írta, nem a szavak, hanem a tettek a fontosak. Szerintük, ha a Jobbik képviselője Gyöngyöspata vasárnap megválasztott polgármestere Juhász Oszkár valódi válaszokat ad a helyi problémákra, és nem csak, mint írják, idézem, cigányozik, akkor segíteni fogják a munkáját.
Sajtótájékoztató mutatta be a Jobbik, Juhász Oszkár jobbikos és Balázs József fideszes képviselő közti telefonbeszélgetés egy részét.
Hát mi szeretnénk az állami forrásokat igénybe venni mindenképp.
Úgyhogy ez az írással, ezekkel a dolgokat, ezeket a csapokat elfelejtettem.
Az egyik internetes oldalra kikerült a vágatlan 13 perces beszélgetés. Ebből kiderül, hogy Balázs József azt nehezményezte a beszélgetésben, hogy egy jobbikos kampánykiadvány őt becsmérelte. Ezzel pedig szerinte a Jobbik nem mutatja az együttműködés jelét. Juhász Oszkár vasárnap nyerte meg a gyöngyöspatai önkormányzati választásokat. Azt mondta, ezután fenyegette meg a fideszes képviselő az uniós források elzárásával. Balázs József hétfőn cáfolta a jobbikos képviselő állításait. Azt mondta, most is azon dolgozik, hogy uniós beruházások megvalósuljanak a térségben, így Gyöngyöspatán is.
Ha ezek a projektek megvalósulnak, akkor ez válasz lesz Juhász Oszkár nagyot mondó szavaira.
A Jobbik a mai napon azonnali lemondásra szólítja fel Balázs József, fideszes országgyűlési képviselőt.
A Jobbik mellett az LMP szerint is le kell mondani a Balázs Józsefnek, mert méltatlanná vált az országgyűlési képviselőségre. Balázs Józsefet ma nem lehetett elérni. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezető helyettese közleményében azt írta, ha Juhász Oszkár, idézem, a Jobbik cigányozásra és zsidózásra korlátozódó politikáján túl is tenni akar a gyöngyöspataiakért, abban a térség fideszes országgyűlési képviselője feltétlen segítségére lesz.
Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt gyanúsítottként hallgatta ki a Paksi Atomerőmű és a Magyar Villamos Művek korábbi gazdasági vezérigazgató helyettesét a rendőrség. Molnár László ellen egy 2008-ban kötött 40 millió forintos tanácsadói szerződés miatt indított büntető eljárást a Nemzeti Nyomozóiroda. A munkával megbízott KFT-nek a paksi atomerőmű bővítési lehetőségeiről kellett volna egy tanulmányt készíteni, 30 millió forint egyösszegű plusz napi 200 ezer forint díjazásért. A rendőrök szerint az elkészült tanulmány értéktelen, korábbi dokumentumok összeollózásával készült. Az MVM az üggyel kapcsolatban csak annyit közölt, hogy mindenben együttműködik a hatóságokkal. A 40 milliós megbízási szerződés mellett a rendőrség a Magyar Villamosművek 2006 és 2008 közötti 10 másik befektetését, illetve ügyletét is vizsgálja. Az ügyben további gyanúsítások várhatók.
Terrorcselekménnyel vádolja a fővárosi főügyészség azt a férfit, aki 2009. januárjában kirabolt egy bankot a fővárosi Flórián téren, majd túsztejtve elmenekült. A vádirat szerint a férfi a bankban elvette a biztonsági őr fegyverét, és azzal fenyegette az alkalmazottakat, akik több mint 4 millió forintot adtak át neki. A rabló ezután úgy menekült el, hogy túszulejtette, és magával hurcolta a pénzintézet egyik dolgozóját. A férfi és társa 2 év alatt 6 bankot rabolt ki. A fővárosi főügyész a Magyar Televízió Ma reggel című adásában jelentette be, hogy vádat emelnek a bankrabló és társa ellen.
Ez egy elég ritka cselekmény, ugye egy sorozat bankrablásról van szó, hogyha így leegyszerűsítjük, és hogy ez egy terrorcselekménynek minősülő bűncselekménnyel is párosult, az ritka.
Tagad a GMO botrány, újabb kukoricaültetvényeket kell kiirtani.
És fellebbezett az ügyész, nem jogerős képírő Sándor felmentése.
Van már olyan magánnyugdíjpénztár, amelyik kifizette a reálhozamot az állami nyugdíjrendszerbe visszalépett tagjainak. Többségük azonban csak a jövő héten kezdi meg az utalásokat. A tagoknak legkésőbb augusztus 31-éig kell megkapniuk a pénzt, ami a PSAF adatai szerint átlagosan 50 és 300 ezer forint között lesz. A tagok negyedének viszont nincs reálhozama, így ők semmit sem kapnak.
Itt találhatók a tagi kifizetési igényeink, amiket feldolgoztunk.
Az Életút magánnyugdíjpénztár volt az első, amelyik elkezdte kifizetni a reálhozamot az állami rendszerbe visszalépett tagjainak. Már végzett is a kifizetésekkel. Náluk a tagok 96%-ának volt reálhozama, átlagosan 170 ezer forint.
Július 12-én kaptuk vissza az államadósságkezelő központtól a fedezetet, és aznap elkezdtük a kiutalást, és már elmondhatom, hogy minden ügyfelünknek elutaltuk a reálhozamát.
A legtöbb pénztár azonban még nem kezdte el kifizetni a hozamokat. Nekik legkésőbb szerdáig kell visszaigényelniük a tagok reálhozamát a nyugdíjreform és adósságcsökkentő alaptól, amely az igénylésről számított 2 napon belül utalja azt vissza a pénztáraknak.
Ezt követően 8 munkanapon belül kell elindítaniuk a banki vagy postai utalást a pénztáraknak. Ez azt jelenti, hogy praktikusan a pénztárak július végéig megválnak a tagok pénzétől, vagy banki átutalással, vagy a postai feladással kezdeményezik a kifizetést.
Azok, akik azt választották, hogy a bankszámlájukra utalják a reálhozamot, várhatóan augusztus első napjaiban kapják meg a pénzt. Akik viszont a postai kézbesítést kérték, vagy nem nyilatkoztak, elképzelhető, hogy csak augusztus második felében jutnak hozzá az összeghez.
Akiket a kézbesítők nem találnak otthon, a postahivatalokban szeptember 16-áig vehetik fel a pénzüket. A reálhozamok zökkenőmentes kifizetésére több posta meghosszabbított nyitvatartással várja majd az ügyfeleket. A Híradó Csillahár Tamás tudósította.
Erősödött a forint napközben a svájci frankhoz képest, délután 232 és 234 forint körül kereskedtek a svájci frankkal. Tegnap történelmi csúcson 238 forintnál járt az árfolyam. Elemzők szerint ez néhány napig ezen a szinten maradhat.
Átalakítja a kormány a szociális és gyermekjóléti intézményeket. Terveik szerint a mostani túlzsúfolt lakóotthonok helyett kisebbeket hoznak létre, amelyekben a kevésbé súlyos betegek önálló életet élhetnek. A program célja, hogy a társadalom ne elkülönítve kezelje a fogyatékosokat. Az átalakításra első körben 16 milliárd forint jut.
Csak nem 80 lakója van a Máltai Szeretett Szolgálat budapesti főutcai idősek otthonának. Többségük folyamatos felügyeletet igényel, de vannak közöttük olyanok is, akik el tudják látni magukat.
Kb. 40-45 fő, akit 24 órában ápolunk és gondozunk. A többieknek a fele körülbelül olyan, akinek 12 órás ápolása van szüksége.
Ők kerülhetnek a jövőben kisebb lakásokba. A súlyos folyatékkal élők a mostani túlzsúfolt intézmények helyett maximum 50 fős lakócentrumokba, a kevésbé súlyosak maximum 12 fős lakóotthonokba, akik pedig csak minimális gondozói segítséget igényelnek, maximum 6 fős lakásokba.
azok, akik kevésbé sérültek, akik a mindennapokban meg tudnak jelenni, akár egy boltban, akár munkahelyen, akár az utcákon, bármilyen programokon, azokat ne elkülönítetten kezelje a társadalom, és ne elkülönítetten éljenek.
Magyarországon jelenleg 12 ezeren élnek valamilyen szociális intézményben. A kormány tervei szerint az átalakítás 30 év alatt valósulhat meg. Első körben 2013 végéig 1500 férőhely kialakítására van lehetőség 7 milliárd forintnyi uniós támogatásból. A program célja, hogy elősegítse a fogyatékosok beilleszkedését a társadalomba.
El kell jutni oda, hogy ezekről az emberekről úgy kell gondolkodni, mint akik a mi családunkhoz tartoznak, a mi közösségünknek a tagjai.
Hasonló átalakítás indul a gyermekvédelmi intézményeknél is 3 milliárd forintból. A program részeként pedig a szociális intézmények felújítására is lehet pályázni, csak nem 6 milliárd forint értékben.
A Magyar Orvosi Kamara szerint komoly bérfeszültséget okoz a rezidensek ösztöndíj programja. Éger István úgy látja, átgondolatlan az a koncepció, amely szerint havonta 100 000 forintos ösztöndíjat kaphatnak azok a rezidensek, akik vállalják, hogy 10 évig Magyarországon dolgoznak és nem fogadnak el hálapénzt. Szerinte a 30 000 orvosból körülbelül 600-ra kiterjedő intézkedés még az érintettek számára sem jelent biztos egzisztenciát. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár ugyanakkor azt mondta, az ösztöndíjprogram csak a kezdete az egészségügyi dolgozók bérkompenzációjának, ami nem csupán a szakorvosoknak, hanem az őket tanító mentoroknak is plusz pénzt jelent majd.
Nem lesz tüntetés a közmédiában, megegyezett a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap, valamint a szakszervezetek többségét tömörítő közmédiumok szakszervezeti tanácsa, hogy tovább tárgyalnak a folyamatban lévő csoportos létszámleépítés részleteiről. A megállapodás szerint mérsékelnék az elbocsátott munkavállalókat érintő hátrányokat. A szakszervezetek a csoportos létszámleépítést továbbra is szakmailag megalapozatlannak tartják, míg az MTVA továbbra is jogszerűnes és szakmailag megalapozott döntésnek ítéli meg.
Újabb kukoricatáblákat kell megsemmisíteni most Szabolcsban. 11 gazdánál és egy forgalmazó cégnél találtak génmódosított kukoricát. Valószínűleg több száz hektár lehet fertőzött. Nem csak azokat a táblákat kell megsemmisíteni, ahol szennyezett vetőmagot használtak, hanem azok 400 méteres körzetét is, hogy ne szennyezik a többi növényt. A megsemmisítést a gazdáknak kell kifizetniük, amire várhatóan kártérítést kapnak majd. A vetőmag forgalmazója szerint nincs génmódosított mag a készletükben, ezért fellebbeztek a vetőmag megsemmisítése ellen.
Akár 130 mázsa termést is hozhatna hektáronként a kukorica ezen a nyírbogáti földön, de a gazda nem várhatja meg a betakarítást. A Vidékfejlesztési Minisztérium vizsgálata szerint ugyanis a vetőmag génmódosított, ezért az egész termést ki kell írtani.
A 21-ére meg kell semmisíteni. De én nem tudom, nem nyúlok. Nekem gépem sincsen.
Szabolcs megyében egyelőre 11 gazdáról és egy forgalmazó cégről derült ki, hogy génmódosított vetőmag került hozzájuk.
Engem földön futóvá tesznek, ha ezt megcsináltak.
Óriási károkat okoz a 400 méteres izoláció.
A vetőmag forgalmazója szerint semmi nem indokolja, hogy a kukorica táblákat és azok 400 méteres körzetét is megtisztítsák, mert szerintük nem génmódosított a vetőmag.
Kiküldtük Franciaországba egy független laborba, amelyik szintén megvizsgálta, és teljes mértékben felhasználta a mintát, tehát nem 1000 vagy 3000 magot vett ki az egy kilós letéti mintából, hanem a teljes mennyiséget, tehát ha lett volna benne GMO-s szem, akkor azt kimutatta volna.
A cég ezért fellebbezett a fővárosi bíróságnál a megsemmisítés ellen, ennek viszont nincs halasztó hatája.
Nincs kis kapu.
Magyarországon tilos a génmódosított növények termesztése. A megyei kormányhivatal igazgatója szerint ahhoz, hogy az ország megőrizze a GMO-mentességét, mindenképp meg kell semmisíteni a fertőzött növényeket.
A gazdának a befektetett költségeit meg kell téríteni, illetve a kiesett hozamértékeket is meg kell téríteni. Ezt még nem tudom, hogy ki fogja, milyen úton és milyen rendszerbe és mikor. Egy biztos, hogy kártérítést fognak kapni.
Európában Spanyolország a legnagyobb génmódosított kukorica termesztő ország, és a génszennyeződés ott is megjelent. Emiatt a biokukorica termelők egy részének fel kellett hagyniuk a gazdálkodással, a káraikat pedig senki nem fizette ki.
Bármit termelhetnek a gazdák, a vörös iszap katasztrófa sújtotta Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely térségében. Ezt Szabó Csaba miniszteri megbízott mondta Kolontáron. Nincs szükség a vizsgálatok szerint a termelés korlátozására. A miniszteri megbízott elmondta, már a külterületek mentesítésével is végeztek. 750 hektárnyi területet tisztítottak meg az erősen lúgos anyagtól. A Marcal folyó és a kolontári halastó medrét viszont csak nyár végére tudják kitakarítani a szakemberek.
Csak aggályokat és kételyeket lehetett megállapítani az eljárásban, kétséget kizáró, bizonyítható tényeket nem, így pedig nem lehet valakit elítélni. Ezt mondta ma a Képíró Sándor ügyében elsőfokon ítéletet hozó bíró. A bíróság tegnap felmentette a 97 éves volt csendőrszázadost a háborús bűnök alól. Azzal vádolták, hogy 1942-ben egy újvidéki razzián ártatlan civilek kivégzésében vett részt. Ma folytatódott az ítélethirdetés az indoklással. Képíró Sándor rossz egészségügyi állapota miatt a mai tárgyaláson már nem is jelent meg. Az ügyész fellebbezett.
A képírónak a vallomására kell hagyatkoznunk, mert azt más bizonyíték nem cáfolja meg.
Több órás indoklással folytatódott az ítélethirdetés a fővárosi bíróságon a felmentett képíró Sándor volt csendőrszázados büntető perében. Az ítélethirdetés még tegnap kezdődött, de az idős férfi egészségi állapota miatt csak ma tudták befejezni. Képíró ma már meg sem jelent a tárgyaláson. A bíró az indoklásban azt mondta, képíró Sándor vallomása szerint 1942-ben nem tudott arról, hogy kivégzésre viszik az embereket.
Azt kell megérteni, hogy akit megvádolnak, az elkövetéskori tudattartamot kell vizsgálni. Az elkövetéskori tudattartamot, és nem azt, amit utólag a hatóság ebben az ügyben felderít és megállapít.
A bíró azt is közölte, hogy képíró és társai ellen 1944-es vezérkari bírósági ítéletet kirekesztette a bizonyítékok köréből, szerinte ugyanis arra nem lehet hivatkozni. Erre az indoklásra számított képíró Sándor ügyvédje.
Rendkívül érdekes, tehát szellemi élményt is jelent az indoklás. Természetesen itt még lesznek fordulatok, ez egy nagyon alapos bírói munka.
Képíró Sándort az ügyészség azzal vádolta, hogy 1942-ben Újvidéken részt vett egy razzián, és közvetve felelős 36 ember megöléséért. A volt csendőrtisztet a náci háborús bűnösök felkutatásával foglalkozó Simon Wiesenthal központ jelentette fel. Karsai László holokauszt kutató egy internetes lapnak azt nyilatkozta, hogy a Wiesenthal központ saját létezését próbálta igazolni támogatói előtt. A tudós a Yad Vashem intézet magyarországi kutatócsoportját is vezeti. Izrael állam 1953-ban alapította az intézetet, amely a holokauszt kutatásával, bemutatásával foglalkozik. Karsai azt mondta, egy megélhetési náci vadász hisztérikus, önmutogatási és önigazoló vágya alapján fogták perbe képírót. Efraim Curov, a Wiesenthal központ vezetője azt mondta, hogy becsületsértés miatt pert indít Karsai László ellen. Nem az számít, hogy mit mond Karsai László, hanem az, hogy a Simon Wiesenthal központnak nincs szüksége létjogosultságát bizonyítani. Nem ez az egyetlen ügyünk, és még ennek sincs vége, mondta Curov. A mostani ítélet nem jogerős, mert az ügyész az indoklás végén fellebbezett.
Megérkezett zágrábi börtönébe Ivo Sanader, miután Ausztria hétfőn kiadta a korrupcióval vádolt volt horvát kormányfőt. Ezt ő maga kérte. Sanadert tavaly tartóztatták le Ausztriában, ahol egy másik vizsgálat folyik ellene, szintén korrupció miatt. Most szigorú biztonsági kísérettel szállították a salzburgi börtönből a Zágrábiba. A horvát tévé élőben közvetítette a konvoj érkezését. Ivo Sanader 2003-tól 2009 közepéig volt horvát kormányfő. A zágrábi hatóságok azzal gyanúsítják, hogy milliós nagyságrendben sikasztott el pénzt az államtól maga és a pártja számára. Sanader tagadja a vádakat.
Incidens miatt félbeszakították a Murdoch sajtóbirodalom két vezetőjének londoni parlamenti meghallgatását. Egy férfi fehér festék vagy habszerű anyaggal teli tányért próbált hozzávágni az idősebbik Murdochhoz. Közben holtan találták Londonban a brit telefonlehallgatási ügy egyik leleplezője, Sean Hort. Sajtóértékelések szerint a brit miniszterelnök politikai jövője is megkérdőjeleződhet az utóbbi évtizedek legsúlyosabb telefonlehallgatási sajtóbotránya nyomán.
Helyszínelők vizsgálódnak abban a házban, ahol Sean Hort holtan találták. A férfi a News of the World testvérkiadványának, a The Sun-nak volt a munkatársa. Ő vetette fel először nyilvánosan, hogy a botrányba keveredett lap főszerkesztője tudhatott a lehallgatásokról. Andy Coulsonnak emiatt távoznia kellett a laptól, de később jó időre David Cameron brit miniszterelnök, vagyis a kormány sajtófőnöke lett. A férfit nemrég a Scotland Yard letartóztatta. Az ügy miatt a Nigériában tartózkodó Cameron magyarázkodásra kényszerült. Minden országnak az egyik legnagyobb kihívása, hogy szabad és erős médiája legyen, amelyet a kormánytól függetlenül lehet szabályozni, mondta. Sajtóinformációk szerint a miniszterelnök politikai jövője is megkérdőjeleződhet az eset miatt. Közben a Murdoch sajtóbirodalom feje, Rupert Murdoch, fiával együtt megjelent a brit parlament médiabizottsága előtt. Az épület előtt közben ellene tüntettek. Ez életem legnyomorúságosabb napja, mondta a média mágnás, és mentségére azt hozta fel, hogy ő csak a botrány két héttel ezelőtti kirobbanása után hallott először arról, hogy a cégcsoport egykori legnagyobb bulvárlapja feltörte és lehallgatta egy évekkel ezelőtt meggyilkolt 13 éves kislány telefonjának üzenetrögzítőjét.
Az első szakértői vélemények szerint az előírtnál kisebb sebességgel akart felszállni az a MiG-15-ös, amely tegnap csapódott kifutópályának a szolnoki repülőtéren. A MiG szárnyai a futópályának ütköztek, leszakadt az orrfutója, és a jobb szárny is súlyosan megsérült. A gép nem gyulladt ki, és szerencsére senki sem sérült meg. Az 54 éves gép valószínűleg már nem repült többször.
A tudatos karrierépítés az egyik legfontosabb az álláskeresésben. Az edukáció felméréséből kiderül, hogy akik már tanulás közben megszerzik a szakmai gyakorlatot, vagy részt vesznek egy külföldi ösztöndíjban, könnyebben és jobb feltételekkel kapnak később munkát, mint társaik. A szakemberek szerint sikeresebb lesz az, aki már az egyetem első napjától megtervezi és felkészül a későbbi várható munkájára. Az idei felvételi ponthatárokat egyébként csütörtök este a Magyar Televízióban hozzák nyilvánosságra.
A Magyar Rádió szimfonikus zenekarával nyit a Sziget. A nulladik napon 11 hazai előadó két-két dalának nagy zenekarra hangszerelt változatát mutatják be a világzenei nagy színpadon. A szimfonikusokkal fellép többek között a Heaven Street 7, a Balkán Fanatik, Ruzsa Magdi, a Budapest Bár, a Hiperkarma és Molnár Ferenc Karamell is. A szimfonikus zenekart Balogh Sándor karmester és zeneszerző hangszerelte.
Mi egyelőre csak egy másik szabadtéri helyszínre, Réf Fülöpre kapcsolunk. Ott van a Balatoni nyár műsorvezetője, Novodomszki Éva. Szia Éva, mivel várjátok a nézőket?
Szervusztok, jó estét kívánok! Annyira jó itt a szabadtéri helyszínen most, mert éppen elkezdődött egy jó kis nyári zápor, de hát ezt megígértük, hogy lesz. Bízunk benne, hogy holnap reggel már nem lesz, de ha lesz, ha nem lesz, 9-től 11-ig várjuk a kedves nézőket a képernyők elé. Természetesen főzünk és borozunk, hiszen ez minden nap elmaradhatatlan. Kautsky Armand és családja jön el hozzánk, jó kis kanellónikat készítenek, de lesz zene is, a Priboyski Mátyás Band húzza a talpalávalót egész nap. Czakó Ferenc eljön, hogy elmesélje nekünk, ő mit szeret a Balatonba, Ruzsa Magdi pedig holnap esti balatoni koncertje előtt látogat meg bennünket. Szó lesz arról is, hogy 100 éves a magyar golfsport, és a kapolcsi rendezvényekről átsábítjuk Lacki János költőt is. Számítunk a nézőkre is.
Köszönjük szépen, Éva!
Öt halálos áldozat, két családi tragédia, fekete napokkal indult a hét.
40 milliós hűtlenkezelés gyanúsított az MVM volt vezérhelyettese.
Indul a reálhozamok kifizetése, a volt nyugdíjpénztári tagok negyede nem kap semmit.
Most sporthírek jönnek, aztán pedig részletes időjárás jelentés.
Mi pedig köszönjük figyelmüket, hírekkel legközelebb 11 órakor Edit várja önöket. Köszönjük szépen, viszontlátásra!
Viszontlátásra!
Műfajban nem lesz hiány a következő kívánság műsorban sem, hiszen színes kínálattal várjuk nézőinket. Önök kérték például Tűzpiros virág Kovács Erzsivel, Az én anyámnak nincs helyem ruhája, Buk Tibor előadásában, Nyár, Balaton szerelem, Szentendrei Klára nótázik.
Önök kérték, ma este az M1-en. Kultúrát jó játékkal kapott ki a Vidi Ausztriában, ami mindenképpen biztató a holnapi visszavágó előtt, melyet élőben láthatnak az M1-en. A két gólos hátrány egy bátrabb támadójátékkal és pontosabb befejezésekkel egyáltalán nem tűnik behozhatatlannak. Videóton FC, Sturm Graz. Bajnokok ligája selejtező visszavágó mérkőzés. Holnap 20 óra 10 perckor élőben az M1-en.
Női vízilabda csapatunk Hollandia ellen száll vízbe. Szurkoljunk nekik együtt! Magyarország-Hollandia női vízilabda mérkőzés csütörtökön 7 óra 30 perckor a Magyar Televízió mindkét csatornáján. Hajrá, magyarok!